Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonöt éves a Szent István Rádió és Televízió. 2000-ben indult el a rádiónk adása, majd 2011-ben a tévé az interneten. Ebből az alkalomból Ternyák Csaba egriesek háladó szentmisét mutat be a Bazilikában szombaton 16 órakor, amelyet természetesen élőben közvetítünk majd. Szeretettel várjuk a híveket a szentmisére, szombaton délután 4 órakor a Bazilikába tehát, vagy kérjük imádkozzanak velünk a rádión keresztül, illetve a tévé YouTube csatornáján. Az Egri Főegyház megye a papság és a rokonság nevében fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Nagy István plébános, esperes, címzetes kanonok életének 73. áldozó papságának 50. évében kedden a hevesi plébánián váratlanul elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Nagy István Erdőtelken született 1952. november 23-án. Pappá 1976. június 20-án szentelték, kápláni éveit Polgáron, Kunszentmártonban és Jászapátiban töltötte. 1984-től 92-ig Dévaványán, 1992-től 2010-ig Tiboldaróczon, 2010 és 2025 között pedig Hevesen volt plébános. 2010-től haláláig a hevesi esperesi kerület esperesi feladatait is ellátta. Szolgálatát 2017-ben címzetes kanonoki címmel ismerték el. A kormány ragaszkodik Magyarország biztonságos energiaellátásához és ahhoz, hogy a magyar családok továbbra is az Európai Unió legalacsonyabb gázárait élvezhessék, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában az orosz energiahét panel beszélgetésén. Szijjártó Péter kifejtette, jelenleg teljes biztonságban van az ország energiaellátása, azonban arra figyelmeztetett, hogy ha a török áramlat földgázvezetéket és a Barátság kőolajvezetéket ellehetetlenítik, akkor a fennmaradó infrastruktúra nem lesz képes ellátni Magyarországot. Jövő februárig sor kerül az első beton öntésére a paksi bővítés keretében, ami egy fontos mérföldkő, ugyanis innentől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni a projekt, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott megbeszélést. Azt mondta, a következő évtized elejére szeretnék mindkét új reaktorblokkot csatlakoztatni a hálózatra. Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt, békét teremteni a Közel-Keleten. Egy valamit nekünk, európaiaknak érdemes észrevennünk, kívülről néztük az egész folyamatot, írt a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet első fázisáról. A helyzet Ukrajnában is megismétlődhet, ha Brüsszel nem változtat a hozzáállásán, jelezte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van alternatíva, mégpedig az, hogy Európa követheti az amerikai példát, de ehhez az oroszokkal is tárgyalni kell. Ferdinand Marcos Jr., a Fülöp-szigetek köztársasági elnöke Manilában fogadta a magyar házelnököt, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Kövér László elmondta, Magyarország a keleti nyitás stratégiájával összhangban kiemelt figyelmet szentel a dél-kelet-ázsiai térségnek és különösen a Fülöp-szigeteknek. Újabb vármegyékben és borvidékeken jelent meg a szőlőkre végzetes aranyszínű sárgaságbetegség. Előbbi esetében 17, utóbbinál 20 helyszín érintett. Ezúttal a tokai és a mátrai szőlőültetvényeknél fedezték fel a kórokozót, korábban Egerből is jelentették. A hatóságok elrendelték a szükséges intézkedéseket. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a termelőket, hogy a fertőzés jelenlétéről minél hamarabb értesítsék az illetékes szerveket. Végül az időjárásról. A köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire majd gomoly felhős derült lesz az ég, elvétve kisebb eső, zápor előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. A teljességre lettünk teremtve, hogy örüljünk az életnek. 14. Leó pápa minden plébániához. Vegyetek részt a missziós világnapon. A pápa antibiotikumokat küldött Gázába a rászoruló gyermekeknek. Leó pápa találkozott Lula da Silva brazil elnökkel, és fogadta II. Abdullah jordániai királyt és Rania királynőt.
Leó pápa szerdai katekézise. A teljességre lettünk teremtve, hogy örüljünk az életnek. A világ minden tányáról érkezett, mint egy 50 000 zarándok, szinte teljesen megtöltötte a Szent Péter teret a szerda délelőtti általános kihallgatás során. Leó pápa szokásához híven fehér pápa mobiliával körbejárt az egyes szektorok között, és szeretettel üdvözölte a lelkesen integető híveket. Mai katekézisében a reménység hétköznapi vonásairól emlékedett, amelyek mélyén az a reményteli meggyőződésünk áll, hogy Isten a benne való kiteljesedése teremtett minket, és hogy örvendjünk az ajándékba kapott életnek.
Nelle catechesi dell'anno giubilare, fino a questo momento, abbiamo ripercorso la vita di Gesù seguendo i Vangeli. Dalla nascita alla morte e risurrezione.
A jubileumi év katekéziseiben eddig az evangéliumok nyomán követtük Jézus életét, születésétől kezdve egészen haláláig és feltámadásáig. Ezzel reménységünk zarándoklata szilárd alapot, biztos utat talált. Most a sorozatunk utolsó szakaszában hagyjuk, hogy Krisztus misztériuma, amely a feltámadásban ért csúcspontjára kibontsa üdvözítő fényét a jelenkor emberi és történelmi valóságára, válaszként annak kérdéseire és kihívásaira, kezdte beszédét Leó pápa. Életünket ugyanis számtalan esemény jellemzi, tele árnyalatokkal és sokszínű tapasztalatokkal. Mi ebben néha örömtelinek, néha szomorúnak, máskor elégedetnek, zaklatottnak, vagy motiválatlannak érezzük magunkat. Ügyektől hemzsegő elfoglalt életet élünk, eredmények elérésére összpontosítunk, és eközben magasztos és rangos célokat is elérünk. De egy másik oldalról nézve, bizonytalankodva várjuk a sikereket és az elismeréseket, amelyek lassan jönnek, vagy egyáltalán nem érkeznek meg. Röviden. Paradox helyzetet élünk, szeretnénk boldogok lenni, mégis nagyon nehéz ez folyamatosan és zavarmentesen elérni, állapította meg a Szent Atya. Figyelembe vesztük a korlátainkat, de ugyanakkor megfékezhetetlen vágyja próbáljuk azokat legyőzni. Belül pedig mindig úgy érezzük, hogy valami hiányzik nekünk. Valójában nem hiányra, hanem teljességre lettünk teremtve, hogy örüljünk az életnek. A teljes életnek, ahogyan arról Jézus szól a János evangéliumban, én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy életük bőségben legyen. Szívünk emélységes vágyakozása nem szerepekben, nem hatalomban, nem birtoklásban találhatja meg végső válaszát, hanem abban a bizonyosságban, hogy van valaki, aki garantálja emberi mi voltunk elényegi igényét, mégpedig annak tudatában, hogy ebbéli várakozásunkban nem fogunk csalódni. Ez a bizonyosság egybeesik a reménnyel. Ez nem azt jelenti, hogy optimistán gondolkodunk, az optimizmus ugyanis gyakran csalódást okoz, látva, hogy várakozásaink szertefoszlanak, míg a remény ígéretet tesz és beteljesíti azt. Ennek elérésére maga a feltámadt Jézus a garancia.
È lui la fonte che soddisfa la nostra arsura, l'infinita sete di pienezza, che lo Spirito Santo infonde nel nostro cuore.
Ő a forrás, amely csillapítja a tikasztó hőséget, a teljesség iránti végtelen szomjúságunkat, amelyet a Szentlélek oltott a szívünkbe. Krisztus feltámadása valójában nem egy közönséges esemény az emberiség történelmében, hanem olyan esemény, amely belülről átalakította azt. Gondoljunk egy vízforrásra, kérte a Szent Atya. Milyen jellemzői vannak? Szomját oltja a teremtményeknek, felfrissíti őket, megöntözi a földet és a növényeket, termékenyé és élővé teszi azt, amit egyébként száraz maradna. Felüdíti a megfáradt utast, miközben a frissesség oázisának örömét kínálja neki. A forrás ingyenes ajándék a természet, a teremtmények és az emberek számára. Víz nélkül nem tudunk élni. A feltámadt úr az élő forrás, amely soha nem apad ki és nem változik meg. Mindig tiszta és készen áll mindenki számára, aki szomjazik. Minél jobban megérezzük Isten misztériumát, annál inkább vonzódunk hozzá anélkül, hogy valaha is teljesen jól laknánk. Szent Ágoston a Vallomások 10. könyvében egészen pontosan megragadja szívünknek ezt a kimeríthetetlen vágyát, amikor Istenről, mint a legfőbb szépségről vall. Teremtmények szakítottak el messze tőled, amik nélküled egyáltalán nem is volnának. Aztán fölhassant hívó szózatod, megtörted lelkem siket csendjét, kigyulladt bennem ragyogó világosságod, és elűzted rólam a vakoskodó homályt. Illatot kiáradt, beszívtam, és most utánad lelkendezek. Ízleltelek, éhezlek, szomjazlak, megérintettél, és íme áttüzesedtem a vágyakozástól a te békéd után. Jézus a feltámadásával biztosított minket az élet megmaradó forrásáról. Ő az élet, aki szereti az életet, aki minden halál legyőzője. Ezért képes felüdülést nyújtani nekünk földi utunkon, és tökéletes nyugalmat biztosítani az örökké valóságban. Csak a meghalt és feltámadt Jézus válaszol szívünk legmélyebb kérdéseire. Van-e valóban végpontja az utunknak? Van-e értelme a létezésünknek? És hogyan lehet megváltani oly sok ártatlan szenvedést? A feltámadt Jézus nem felülről hoz választ, hanem társunkká válik ezen a gyakran fárasztó, fájdalmas és titokzatos úton. Csak ő tudja megtölteni üres kulacsunkat, amikor a szomjúság elviselhetetlenné válik. És végül ő a mi útunk végpontja is. Szeretete nélkül az élet útja cél nélküli bolyongássá válna, egy tort cél tragikus hibájává. Törékeny teremtmények vagyunk, állapította meg a pápa. A tévedés emberségünk része. A bűn sebe az, ami elbukásra, feladásra és kétségbeesésre késztet minket. Feltámadni azonban azt jelenti, hogy újra felkelünk és talpra állunk. A feltámadott garantálja megérkezésünket, hazavezet minket, ahol várnak, szeretnek és üdvözítenek minket. Vele együtt, mellette haladni azt jelenti, hogy megtapasztaljuk, hogy mindenek ellenére támogatnak minket, szomjunkat oltják, megerősítenek a megpróbáltatásokban és a nehézségekben, amelyek nehéz kövekként fenyegetik, vagy tévútra vezetik a történelmünket. Kedves testvérek! Szólt végül a Szent Atya.
Carissimi, dalla risurrezione di Cristo scorga la speranza che ci fa pregustare, nonostante la fatica del vivere, una quiete profonda e gioiosa, quella pace che Lui solo ci potrà donare alla fine, senza fine.
Krisztus feltámadásából fakad a remény, amely az élet fáradalmai ellenére előízt ad nekünk egy mély és örömteli békességből. Abból a békéből, amelyet csak ő adhat meg nekünk, végül, mégpedig a végtelenségig. Zárta a szerdai általános kiallgatáson tartott katekézisét Leó pápa. A kiallgatás második részében a Szent Atya így fordult a lengyel zarándokokhoz. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket, különösen a Pfoki Egyházmegye zarándokait, segédpüspökükkel együtt, akik hálát adnak az Egyházmegye 9,5 évszázados fennállásáért. Ezekben a napokban csatlakozom hozzátok, és kérem Szent II. János Pál pápát, a remény tanújának és a fiatalok vezetőinek közbenjárását.
Possa egli ispirare insegnanti, catechisti ed educatori a collaborare con i genitori nella formazione delle coscienze delle nuove generazioni.
Ösztönözze a tanárokat, a katekétákat és a nevelőket, hogy működjenek együtt a szülőkkel az új generációk lelkismeretének formálásában. Teljes szívemből megáldalak benneteket. Legvégül a Szent Atya az olasz nyelvű zarándok csoportokat köszöntötte. Többek között Cosenza, Apuliai Canosa, a Márkei Castelnuovo Vomano, Villa Ricca és Maiori plébániák zarándok közösségeit. Üdvözölte a Földmérő Nemzeti Tanácsát és a római okleveles könyvelők és számbitari szakértők rendjét is. A pápa mindenkit arra buzdított, hogy becsületesen, felelősségteljesen és etikusan gyakorolja hivatását, hozzájárulva a társadalom valódi jólétéhez. Végül a fiatalokra, betegekre és az ifjú házasokra tekintve arra buzdította őket, hogy tekintsenek Avilai Nagy Szent Terézre, akinek liturgikus emlékét éppen ma ünnepeljük.
L'esempio di questa grande contemplativa costituisca per tutti voi un invito a rinvigorire ogni giorno il vostro spirito nella preghiera.
Legyen ennek a nagyszerű szerzetes nőnek a példája, meghívás mindenki számára, hogy minden nap imádságban megújítsák lelkületüket, miközben tekintetüket Jézus Krisztusra, a világ egyetlen megváltójára szegezik.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
14. Leó pápa a minden plébániához. Vegyetek részt a missziós világnapon. Arra buzdítok minden katolikus plébániát a világon, hogy vegyen részt a missziós világnapon, hangsúlyozta a 14. Leó pápa a missziós világnap alkalmából közzétett videó üzenetében. A missziós világnapot minden évben október 3. vasárnapján tartják. Idén október 19-én kerül rá sor, a remény misszionáriusai a népek között témával. A videó elején a Szent Atya felidézi, hogy a missziós világnapon minden évben az egész egyház együtt imádkozik, különösen a misszionáriusokért és apostoli munkájuk gyümölcsöző mi voltáért. Amikor misszionárius papként és püspökként szolgáltam Peruban, szemléltette Leó pápa, első kézből láttam, hogyan képes a missziós világnapon megnyilatkozó hit, ima és nagylelkűség egész közösségeket átalakítani. Ezért ad konkrét feladatokat minden katolikus plébániának. Arra buzdítok minden katolikus plébániát a világon, hogy vegyen részt a missziós világnapon, kéri Leó pápa, hangsúlyozza. Imáitok, támogatásotok segíteni fogja az evangélium terjesztését, lelkipásztori és kateketikai programok biztosítását, új templomok építését, valamint gondoskodni fog a missziós területeken élő testvéreink egészségügyi és oktatási szükségleteiről. Október 19-én, miközben együtt elmélkedünk keresztségi hivatásunkon, hogy a remény misszionáriusai legyünk a népek között, buzdít a pápa, kötelezzük el magunkat újra arra az édes és örömteli feladatra, hogy elvigyük Krisztus Jézust, a mi reményünket a földkerekség határaiig. A Szent Atya videó üzenete végén megköszöni a világ minden táján működő plébániáknak mindazt, amit tesznek, hogy segítsék őt a misszionáriusok támogatásában szerte a világon, és apostoli áldását adja mindnyájukra. A pápa antibiotikumokat küldött Gázába a rászoruló gyermekeknek. Mivel végre humanitárius segélyek érkeznek a gázai övezetbe, 14. Leó pápa utasította a pápai szeretetszolgálatot, hogy küldjenek gyógyszereket a 2 éve tartó konfliktus legfiatalabb áldozatainak. Eközben Ukrajnában folytatódnak az élelmiszer segélyosztások. Azokban a napokban, amikor a remény szikrája, amelyet 14. Leó pápa említett múlt vasárnap az Úrangyala imádságában, kezd kézzelfoghatóbb formát ölteni a Szentföldön. A pápa közelsége kézzelfogható jelévé válik a legkisebbek és legkiszolgáltatottabbak iránti törődésének. A pápai szeretetszolgálat, amelyet Leó pápa első segélynyújtó szolgálataként is ismernek,
5000 adag antibiotikumot küldött Gázába a két éve tartó konfliktus által leginkább sújtott gyermekek számára. Ezt a gesztust azt tette lehetővé, hogy újra megnyitották azokat az átkelőhelyeket, amelyeken keresztül humanitárius segélyek jutnak el a gázai övezet lakosságához. A szegényeknek szentelt Dilexite kezdetű apostoli buzdítás szavait valósítjuk meg a gyakorlatban, nyilatkozta Konrád Krajewski bíboros, a szeretett szolgálat dikasztériumának prefektusa, hozzátéve cselekedni kell, oda kell figyelni a rászorulókra. A pápai szöveg világosan kifejezi az egyház küldetését, kiemelve azt a tényt, hogy az evangélium hirdetése csak akkor hiteles, ha kifejeződésre jut a közelség és a befogadás konkrét gesztusaiban. A jeruzsálemi latin pátriárkátusnak köszönhetően a küldött antibiotikumokat már kiosztották a rászorulóknak. Tiboros, a pápai fő alamizsnás emlékeztetett arra, hogy a háborús évek idején is tettek erőfeszítéseket a segítségnyújtásra, élelmiszer és üzemanyag vásárlásra szánt pénzadományok küldésével. A pápai jótékonyság töretlenül folytatódik, az Ukrajnában zajló konfliktus közepette is. Számos humanitárius misszió, többek között áramfejlesztők és hővédő ruházat után a pápai szeretett szolgálatok hivatala továbbra is támogatja a római Szent Szófia bazilikát, amelyet az ukránok templomaként is ismernek. A bazilika továbbra is aktívan végzi a humanitárius segítségnyújtást a háború sújtotta országnak. A bazilikából rendszeresen indulnak teherautók, amelyek alapvető árukat szállítanak Ukrajnába. Az elmúlt napokban fehér csomagok érkeztek Harkivba, amelyeken a Vatikán és az ukrán zászlók szerepeltek, és olaszul, illetve ukránul is a Leó pápa ajándéka Harkiv népének felirat szerepelt. A csomagok konzerveket, olajat, tésztát és higiéniai termékeket tartalmaznak. Ezekkel a gesztusokkal a pápa közelebb kerül a háborús évek által kimerült nép szenvedéséhez és fájdalmához, akik még mindig arra várnak, hogy a béke szikrája feltűnjön a láthatáron. Leó pápa találkozott Lula da Silva brazil elnökkel. 14. Leó pápa hétfőn magánkihallgatáson fogadta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnököt és feleségét a Vatikánban. Az X-en, a korábbi Twitteren közzétett bejegyzésében Lula da Silva elnök kifejtette, hogy a beszélgetés a vallásra, a hitre, Brazíliára és a világ jelenlegi kihívásaira összpontosított. Gratulált a pápának Dilexite kezdetű apostoli buzdításához és annak üzenetéhez, miszerint nem választhatjuk el a hitet a legszegényebbek iránti szeretettől. Az elnök azt is írta, hogy a találkozó során meghívta Leó pápát a COP30-ra, az Egyesült Nemzetek Szervezetének klímaváltozással foglalkozó konferenciájára, amelyre novemberben kerül sor Belémben, a brazil Amazonas vidékén. 14. Leó pápa nem tud részt venni, de a Vatikán képviselteti magát a tanácskozáson, hangsúlyozta Lula da Silva elnök. Ennek ellenére meghívta Leó pápát Brazíliába, tette hozzá. Lula da Silva elnök Rómában tartózkodik, hogy részt vegyen az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete által összehívott világélelmezési fórumon. A pápa fogadta a második Abdullah jordániai királyt és Ránia királynőt. 14. Leó pápa kedden délután találkozott a jordániai Hasimita királyság uralkodójával és feleségével, Ránia királynővel az apostoli palotában. A királyi családot, akik magánlátogatáson vettek részt, a Szent Damazusz udvarban fogadták, majd a pápai svájci gárda kíséretében a második lodzsán és a Kelemen termen keresztül a könyvtárba érkeztek, ahol a Szentatya fogadta őket. A királyi család bemutatta kíséretét a pápának, majd kölcsönösen átadták egymásnak ajándékaikat. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvasd fel Szent Pál szeretet himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
A szeretet a rosszat nem rója fel.
Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjuk nyújtani a kezünket a másik felé, előbb szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
A tékozló fiú története.
És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
Igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett. És így van, ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat?
A tékozló fiú testvére.
Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
Az apa.
Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
A tékozló fiú.
Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog?
Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyert a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
Hát az apa a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
Igen.
De szerintem
az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta, és hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene Irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
Nem.
Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet. Hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, ahogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szeretben a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta, itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
El kell engednie.
És az az érdekesség, hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanez a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észszerű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk, se attól nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában így nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú köve. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk. Azt el tudjuk?
Hát,
érdemes, mit kezdjünk azzal?
Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad, akár egy életre is. Viszont mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy mi megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért. Megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe. De igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így fel hozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
Igen.
Hagynunk kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, mert letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz, tehát az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kér tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki, hát olyan furcsán hangzik, de hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű, hogy ugye egy anyuka azt gondolom, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánatkérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül. Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat feltrója, a számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt. És az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megbunnyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, gusztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a dű, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátásra mindenki nyer. Ezt nem mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátni neki, és elé állni, hogy fia, én megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, hogyha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát, még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani végtelenszer, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog, de Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
Igen, ugye második János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi, Mehmet Ali Asra lőtt második János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
Ismerünk-e még ilyen embert?
Szent Ritát.
Na, Szent Rita.
Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelídségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
Jézus.
Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette.
Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendőlő bűnt.
Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozó fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad mindnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így ind bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátod, nyúlsz felénk, taníts minket is megbocsátani. Mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani.
Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét. Kérünk, hogy bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek. Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó úrunk és atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen te kérted ezt, és mert te annyira számítasz ránk. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó Magda a Danaida című regényének harmadik részét, Kutvölgyi Erzsébet előadásában, majd Kapcsolj rá címmel fiataloknak szóló zenei összeállításunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Málenki robotra, a kényszermunkára hurcolt nők sorsáról számolunk be, de szó lesz még a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény egyik festményének restaurálásáról és zempléni útfelújításokról. 3:05-kor kezdődik a Múltunk Pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma Széchenyi Mihály egri püspökről beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renát, a Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Az egyik leprás, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament. Hangos szóval áldotta Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és úgy mondott köszönetet. És ez az ember szamaritánus volt. Olvasom a Lukács evangéliumban. Jézus Krisztus a hálaadás határa. Jézus Krisztus a hálaadás teljessége, tehát benne a hálaadás határtalan. A hála magába öleli a teremtett világ minden adományát, baját és fájdalmát is. a legmélyebb sötétségen is áthatol, ami Krisztusban meg nem találja Isten szeretetét. Hálát adni annyit jelent, mint Istennek mindenkor és mindenért köszönetet mondani. Még elkövetett bűneinkért is, elfogadván őket, mert általuk vált nyilvánvalóvá Isten kegyelme. Háladással kerülök egyensúlyba múltammal, mert kamatozóvá válik jelenem számára. Nélküle a múlt kárba vész. Igaz, a hálához csatlakoznia kell a megbánásnak, amely nélkül múltam veszendőbe menne, és nem kamatoznék. Háladás nincs őszinte bűnbánat nélkül, és azok iránti testvéri szeretet nélkül, akik nem kapták meg a nekem érdemtelenül adott kegyelmet. Uram, ha visszatekintek életemre, mély hála tölt el. Köszönetet mondok minden jóért, melyet velem tettél. Hálát mondok a sok vidám óráért, amelyet átélhettem, hála minden sikerért, amely boldoggá tett. Köszönet minden barátságért, melyek életemet gazdagították. Köszönet a bölcsesség adományáért, mely okosabbá tett. Köszönet minden átélt jóért. Hálát mondok a te közelségedért, mely mindig vigaszt és új erőforrást jelentett számomra. És hálát mondok azért, hogy te vagy az én Istenem, és így, ahogy vagyok, szeretni tudsz.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,